Elérkeztünk a ma esti tanításhoz is. A következő előadót, akit be kellene mutatnom, kicsit lehet elfogult leszek vele, mert a nagybátyámról van szó, de szerintem nagyon sokan ismeritek, Durkó Pistinek hívják. És hát mit kell róla tudni? Igazából törzsgyökeres békési, és majdnem minden konfin eddig a szombat estéket ő vállalta, és ő tanított ilyenkor. Van egy szép felesége, Marika, és két okos gyermeke, Debóra és Ruben, és a Budaörsi Kőszikla gyülekezetnek a lelkipásztora, most pedig az előadásának, tanításának a címe az, hogy tiszta lappal, úgyhogy hallgassátok őt szeretettel.
Köszi Alexa a bemutatást, azt hiszem, hogy ehhez már nem kell semmit hozzátenni. Köszönöm, hogy itt lehetek, és szeretettel köszöntelek benneteket. Isten áldjon mindenkit, aki a 2012-es Békési Ifjúsági Konferencián itt lesz és résztvevő volt. Az előző percek alatt megfogalmazódott bennem valami, egy alapvetően hálaadás. Az elmúlt, nem tudom, 2-3 évben nagyon sok evangelizáció, nagyon sok konferencia volt, ahol együtt szolgáltam ezzel a zenei csapattal, a Carneollal. Én nagyon köszönöm nektek, amit ti csináltok, Isten áldjon meg benneteket. Egy nagy tapsot, egy köszönetet a Carneolnak, és dicsőség Istennek értük. Köszönjük! És ha még nem fáradtatok el teljesen, akkor tehát még egy tapsot szeretnék kérni tőletek. Várjatok, még elmondom, hogy kinek és miért, jó? Az Alexa az előbb a bemutatkozásban említette, hogy én elég sok békési konferencián részt vettem. Sokáig csak a szervezésben, aztán inkább a dolgok másik oldalában, az előadásokban, a szolgálatokban. Én tudom, hogy mivel jár egy ilyen konferenciának a megszervezése. Sok-sok munka, sok-sok idő, sok-sok odaszállás, sok-sok ima, és mindenből nagyon sok, ami jó dolog. Úgyhogy én szeretném, hogyha a békési csapatot, a békési gyülekezetet és a szervező csapatot is megköszönnénk, hogy dicsőség az Úrnak értük, és köszönjük a munkájukat. És dicsőség Istennek mindenért, mindenkiért, akik itt vagytok. Ezen a hétvégén az egyedül léttől elkezdődően egészen a párválasztás, jegyesség és a boldog házasságig végigmegyünk egy ilyen folyamaton, ami hát a legtöbb embernek az életében valamikor egy-egy állomás be fog következni. Én szeretném kérdezni tőletek, hogy kik azok, akik itt vagytok ebbe a terembe, és már házasságban éltek. Tehát valamikor a boldogító igen kimondtátok, álljatok már föl, jó? Hadd lássunk benneteket. Sok boldog házas ember van itt a teremben. Isten áldjon meg benneteket. Ki az, aki jegyességben van, tehát már tudja, hogy ki lesz a kedves felesége, de még nem, vagy férje, és nem házasodtak még össze. Ők álljanak föl. Egyszerű. Vannak néhányan. Köszönöm szépen. És azokat szeretném, hogy fölálljanak, akik még egyedül élnek, tehát még nincs jegyes pár, nincs jegyesed, de valamikor szeretnéd, hogy legyen, és szeretnél boldog házasságban élni. Szóval kik azok, akik ilyenek? Egyszerű. Nagyon jó, hát Isten áldjon meg benneteket. Ennek a konferenciának egy szlogenje, hogy amikor Isten írja a forgatókönyvet. És elárulok nektek valamit, amikor Isten írja a forgatókönyvet, az mindig tökéletes dolog, és mindenkinek az életére Istennek van egy forgatókönyve. A te életedre is, az én életemre is. És ez egy tökéletesen jó terv. És ha szeretnéd, hogy ez a mennyei terv, ez a tökéletes terv, az isteni forgatókönyv a te életedre igaz legyen, akkor légy szíves, állj föl. Mindegy, hogy házasságban élsz, vagy egyedül, fiatalnak, vagy idősnek érzed magad. Tehát aki úgy dönt ma este, hogy szeretné, hogyha az Isten által megírt forgatókönyv igaz legyen az életedben folyamatosan végig, akkor állj föl. Köszönöm szépen. Akkor most titeket hívlak, hogy ezt a ma esti részt folytassuk azzal, hogy mondjunk el egy közös megvallást, egy imádságot. tulajdonképpen nem más, mint az, hogy kérjük, hogy Uram, a te forgatókönyved legyen igaz az életemre, amen. Kész vagytok erre? Ez egy megvallás, ezzel kérjük az Urat, hogy amit ő eltervezett, az valóság legyen az életünkben. Szóval kérlek benneteket, hogy mondjátok utána ezt az imádságot. Úr Jézus, az a forgatókönyv, amit a mennyben írtál, kérem, hogy igaz legyen az életemre. Ámen. Úgy legyen. Foglaljatok helyet. Kezdjük egy történettel. A Közel-Keleten nagyon sok gazdag ember van, akiknek nagy házuk van, nagy birtokuk van, sok állatuk van, sok földi jóval rendelkeznek. Egy ilyen gazdag ember, egy Közel-Keleten élő gazdag ember élte boldogan az életét, és mivel gazdag volt és a vázánál rengeteg vendég megfordult, folyamatosan bemutatta a házában lévő gazdagságot, dicsőséget, a birtokát, bemutatta a vendégeknek, és elmondta, hogy neki mi mindene van. De nagyon sokszor az történt, hogy amikor a vendégek jöttek és csodálkoztak a birtokán, a gazdagságán, azon a sok jó dolgon, amivel rendelkezik, nagyon sokszor megszégyenült, mert az állatai között volt egyetlen egy állat, egy kis szamár, amelyik elég csökönyös állat volt, egy ilyen csökönyös szamár, és az a szamár nagyon-nagyon sokszor megszégyenítette ezt a gazdag embert, mert mondott neki valamit, és pont akkor nem csinálta, vagy mondott valamit, és egészen más csinálta a szamár, és nagyon mérges lett ez a gazdag ember erre a szamára, és elege lett ebből az egészből. Úgy gondolta, hogy ő irányítja a folyamatokat, minden az ő kezében van, hiszen ő gazdag, és bármit megtehet, de van valaki a házánál, egy ilyen csökönyös szamár, aki mindig fölülírja az ő tervét. És egyszer, amikor vendégek voltak nála, szintén bemutatta a birtokát, a dicsőségét, a javait, bemutatta az állatait is, és újra az történt, hogy ez a szamár megszégyenítette, nem azt csinálta a szamár, amit ő mondott neki. És annyira mérges lett ez az ember, hogy arra kérte a vendégeit, hogy segítsenek neki abban, hogy ezt a szamarat most megítélik, és mutatta, hogy a birtokán van egy nagy gödör, de beledobja ezt a szamarat, és segítsenek neki élve eltemetni ezt a szamarat, mert annyira megutált ezt a szamarat, hogy elege van az egészből, és nem akarja tovább látni sem ezt a szamarat, ezt az állatot. Beledobták a szamarat a nagy gödörbe, és az embereknek adtak eszközöket, lapátokat, és elkezdték dobálni a gödörbe a földet. És ahogy élve akarták eltemetni ezt a szamarat, tudjátok, mi történt? Igaz, hogy a szamár az csökönyös volt, igaz, hogy a szamárnak úgy tűnik, hogy ilyen egyszerű gondolkodása van, de ez a szamár nem csak úgy egy helybe állt, és várta, hogy dobálják rá a földet, és hogy élve ott elpusztuljon, hanem minden egyes föld, lapát földnél, ahogy leérkezett, mindig ugrott egyet a szamár. És tudjátok, ahogy ugrált a szamár, és hullott rá a föld, egyre több ugrálás, és tudjátok, mi lett a vége? Hogy a föld soha nem a fejére vagy a hátára került, hanem mindig a talpa alá. És egy idő után elszaladt a szamár. Okos állat volt? Szóval a szamárnak van esze, tudott valamit, és megmenekült. Ezt a történetet azért mondtam el, mert ma este mindaz az üzenet, amit szeretnék átadni nektek, az tulajdonképpen nem más, mint ennek a kis történetnek egy allegóriája, ami a te életedre is jellemző lehet. Ez pedig nem más, mint az élet, ami tele van buktatókkal, tele van ilyen gödrökkel, tele van szakadékokkal, tele van nehézségekkel, mert hát egy bűnös világ vesz körül bennünket, tulajdonképpen bármikor bármi megtörténhet, és ebben a bűnös világban, hogy haladunk előre, nagyon sokszor beleesünk ilyen gödrökbe. És tudjátok, az ördög nagyon sokszor ilyen célzott gödröket is kiás neked, meg nekem, egy ilyen célzott támadások jönnek, amiben szeretné az, hogy beleessél egy ilyen gödörbe, és aztán jönnek a károsztató ítéletek, jönnek mindenféle kísértések, jön az ördögnek mindenféle furfangos terve, amit meg akar valósítani az életünkbe azért, hogy ott maradjunk a gödörnek a mélyén, és hogy soha ne tudjunk kijönni onnan. És ma este, amit szeretnék elmondani, az nem más, mint az, hogy lehet, hogy ma is egy gödörbe vagy itt. Lehet, hogy évek óta, vagy hónapok óta ilyen gödörbe éled az életedet, mert valahogy beleestél egy ilyen nehéz helyzetbe, és azóta se tudtál kijönni. És Istennek az az üzenete ma, hogy ki akarja nyújtani a kezét feléd, és azt szeretné, ha te megfognád a kezét, és ő azt mondja, hogy én kihúzlak téged ebből a gödörből. Az ördög bármilyen támadása, bármilyen károsztató ítélet ellenére, jön Isten Jézus Krisztusban, és kinyújtja a kezét, és azt mondja, hogy fogd meg a kezem. És ha ma este meg tudod fogni ezt a kezet, a mindenható Isten kezét Krisztusban, akkor ki fog húzni téged abból a gödörből, amiben benne vagy. És győzni fogsz. És ez a győzelem, ez egy valóságos győzelem. Azt mondja a Biblia, mert ha 7-szer elesik az igaz, mégis föl kell. Lehet, hogy már 7-szer beleestél ilyen gödörbe. Lehet, hogy már 17-szer, vagy 177-szer. De mit mond Isten igéje? Ha 7-szer is elesik az igaz, vagy akárhányszor is elesik az igaz, mégis föl tud kelni. És a győzelemnek, annak, hogy föl tud kelni, és ki tud jönni ebből a gödörből, ennek a titka az, hogy az Isten kezét megfogod, aki ki tud húzni téged. Akarod ezt? Az Isten ezt meg tudja tenni. Ma este 3 olyan területről szeretnék beszélni, ami a társadalmunkat jelentősen meghatározza, és ez a 3 terület befolyásol bennünket, és ezek tulajdonképpen nem más, mint ilyen csapdák, vagy ilyen gödrök az életünkbe, amelyekbe bele tudunk esni, és ha nem vigyázunk, akkor benne is maradunk. Az egyik ilyen gödör, az nem más, mint a szentségnek a hiánya az életünkben, vagy a társadalom alapvetően egy ilyen szentséghiányos társadalom. Ha körülnézel a világban, akkor nagyon kevés szentséget látsz ebben a világban. Rengeteg a mocsok, rengeteg a szemét, fizikálisan és szellemileg is, minden szempontból. Nem szoktam megbotránkozni, nem az a típus vagyok, aki kiakadok mindenen, de az elmúlt hetekben volt egy olyan eset, amin nagyon kiakadtam. Ez nem a gyülekezetben történt, hanem egy egészen ilyen hétköznapi helyen. A fiamnak megígértem, hogy elmegyünk egy Fradi meccsre. Én régen nagy Fradi szurkoló voltam, aztán valahogy ugye ez úgy háttérbe szorult az életembe, de annyit elértem, hogy a fiam is Fradi szurkoló lett, és megbeszéltük, hogy elmegyünk egy Fradi meccsre. Van itt Fradi Rukkel közöttetek? Köszönöm. Szóval hajrá zöldfehérek. Szóval elmentünk egy Fradi meccsre néhány héttel ezelőtt, Honvéd-Ferencváros meccs. Hát egy pocsék meccs volt egyébként, tehát 10 fillért nem ért az egész, de mindegy, elmentünk erre a meccsre, és amin én nagyon kiakadtam, és tulajdonképpen olyan azt, hogy meg is botránkoztam ezen az egészen, az nem más volt, mint az, hogy ahogy beszélnek ott az emberek azt a trágár szöveget, amit a szurkolók tulajdonképpen a csapatuk biztatására, illetve hát az ellenségnek a lejáratására mondanak, hát ez egyszerűen borzasztó. Én 20 évvel ezelőtt sok meccsre jártam, vagy több mint 20 évvel ezelőtt, és akkoriban inkább egy ilyen vidám kis szlogenek voltak, amiket úgy mondtak a szurkolók, hát a bírónak, vagy az ellenségnek, vagy a saját csapatuknak, olyan kedves kis szövegek voltak, ilyen humorosak. Szóval egy meccs az egy jó szórakozás volt. Most 2-szer 45 percen keresztül plusz a szünetbe azt hallottam, hogy idióta emberek ordítják, hogy ki mit csináljon, és kivel, és milyen módon, és iszonyatosan trágár szöveget. Ez csak egy példa arra, hogy a világunk abszolút nem a szentségről híres. Semben verbálisan, tehát a beszédünkben, sem a tetteinkben. Egy csomó szemét van körülöttünk. És amikor azt látjuk, hogy egy szentségtelen világban élünk, a szentség hiánya ott van az életünkben, ezt leszűkíthetjük arra a területre is, amivel most foglalkozunk ezen a hétvégén, hogy itt van a párválasztás kérdése, a fiú-lány kapcsolat kérdése, és ha egy szentségtelen világban élünk, nagyon könnyen beleeshetünk a paráznosságnak a gödrébe. Ugye egyetértetek ezzel? Minden erről szól. Minden erről szól, hogy elérjen téged a paráznosságnak a különböző kísértése, és valamilyen módon a paráznosságnak a gödrébe beleessél. A másik ilyen terület, az pedig nem más, mint a szeretetnek a hiánya, ami olyan ordító ebbe a körülöttünk lévő társadalomban, hogy szinte nem is kellene beszélni róla. És ennek a következménye, hogy mivel az emberek nem kapnak és nem adnak elég szeretetet, nagyon önzővé válik a társadalom körülöttünk. És egy harmadik terület, amit szeretnék majd megemlíteni, ez pedig a bizalomnak a hiánya. És a bizalom hiánya elvezet bennünket a magányossághoz. Rengeteg ember egy ilyen társas magányosságban él, vagyis a magányosságnak a gödrébe esett bele, és éveken, évtizedeken keresztül ott él ebbe a magányosság gödrébe, és nem tud kijönni. És mert nincs több időm, ma nem beszélek sokkal többről, csak erről a 3 területről. És lehet, hogy te, aki itt vagy, a jelenlévők között is sokan azt mondjátok, hogy engem valamelyik nagyon érint. Mert lehet, hogy nagyon magányos vagy, lehet, hogy az önzés ott van az életedben, és nem tudsz tőle megszabadulni, lehet, hogy a paráznosságnak a kísértés, egy gyötör, és ebből nem tudsz kijönni. Szóval ott van a gödör, aminek a közepén elhelyezkedsz, és küzdesz azzal, hogy hogyan tud boldogan élni az életedet. De van megoldás. Nos, hát kezdjük el az első területtel, Szóval a szentség hiánya, ami ott van, ott van a társadalmunkban, és ott van nagyon sok embernek az életében. Azt mondja a Biblia, Máté 5.28-ban, Jézus Krisztus tanítja ezt, nagyon figyeltek, ezt mondja, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele a szívében. Hogyha ezt megfordítjuk, akkor azt is mondhatjuk, hogyha egy nő kívánsággal tekint egy férfira, akkor paráznáságot követett el vele a szívében. Nem fizikailag, a szívében. Ha meg is teszi, akkor fizikálisan is megtörténik. És legyünk nagyon őszinték így négy szem közt, vagy sok szem közt egymással. Van itt a teremben olyan valaki, aki még nem esett vele a paráznaságnak a gödrébe? Hogyha komolyan veszük Jézus Krisztusnak ezt a tanítását. Mindenki érintett. Mindenki beleesett. De hadd mondjam, hogy van kegyelem. És ez a jó, hogy van kegyelem. Ezért szeretném, ha ezt a következő igeverset, hogy közösen elmondanánk. Egy ilyen megvallás. Én nagyon szeretem ezt az igeverset, mert mindig helyre tesz engem, hogy hogy kell élni az életet. Azt mondja a Biblia, hogy nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Ezt mondja 1 Tesszalonika 4.7-ben a Biblia. El tudjuk ezt közösen mondani? Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Vagyis annak ellenére, hogy egy szentségtelen világ vesz körül bennünket, azzal együtt, hogy Jézus azt mondja, hogy elég gondolatban megtenni azt, nem is kell fizikálisan, már is beleesünk a paráznaság gödrébe, ez is igaz a Bibliának, ez a kijelentése, hogy Isten úgy dönt, hogy nem a tisztátalanságban akar téged látni, hanem a megszentelődésnek a folyamatában akar látni. És ez azt jelenti, hogy ha bármikor is beleesett valaki a paráznaságnak a gödrébe, ennek a szentségtelen világnak a csábításai valahogy elértek téged, és belehúztak téged ebbe a kísértésbe, és talán benne is maradtál, ma este azt mondja az Úr, hogy kinyújtom a kezem, és szeretnélek kihúzni. Mert ez az én tervem. A mennyben ezt a forgatókönyvet írták a te életedre is, meg az enyémre is, hogy nem tisztátalanságra hívott el engem és téged az Isten, hanem a megszentelődésre. És ez egy egészen más folyamat, mint a szentségtelenségnek a folyamata, a megszentelődés folyamata tulajdonképpen az ellenkező. Gondolkodtatok már azon, hogy hogy lehet szentül élni ebbe a világba, már így paráznoság és tisztaság szempontjából? Én elmondok három alternatívát, ami szerintem működőképes. Aztán mindenki eldöntheti, hogy tehát melyik áll hozzá a legközelebb, az Úr melyik úton vezeti. Az egyik út arról szól, hogy valaki egész életében nem házasodik meg, tehát nem párkapcsolatban él, hanem egyedül, de szentül és tisztán megőrzi magát, és szolgálja az Urat, és boldogan éli az életét. Ez egy jó út, nem? Csak azt mondod, hogy az Úr áldjon meg vele mást, igaz? De ez egy olyan út, ami járható út. A Biblia beszél erről, lehet ilyen, és hogyha ezt Isten adja neked, akkor az oké. Ha nem Isten adja, akkor szenvedni fogsz, de ez egy járható út, hogyha őszintén és tisztán megőrzöd magad. Pál is ezen az úton járt. Aztán van egy másik út, ez az út az tulajdonképpen a társadalomból való kivonulásnak az útja, hogy egyedül élsz, nem házasodsz meg, nem élsz szexuális életet, egyedül maradsz, de bevonulsz mondjuk egy zárdába, vagy nem tudom, elmész a világnak egy olyan csöndes helyére, ahol talán nincsen senki, és úgy magaddal jól el vagy, meg talán az Úrral, kicsit a remete élet. De szentül és tisztán megőrzöd magad a világtól, a világnak a mocskaitól, mindenféle kísértéstől. Ez járható út? Járható vagy nem? Az más kérdés, hogy szimpatikus vagy nem szimpatikus, de járható út vagy nem járható út? Járható út. Ma nem népszerű ez az út, nem sokan követik ezt az utat, de a történelemben voltak olyan időszakok, amikor a komoly hívő embereknek egy jelentős része remete lett. Ilyen remete életet élt, mert úgy gondolták, hogy ez az egyetlen módja csak annak, hogy őszintén és tisztán megőrizzék magukat szentségben és az Istenek szolgáljanak. De ez is egy út. És a harmadik út, és úgy gondolom, hogy talán ez a legnépszerűbb itt a teremben, ami arról szól, hogy imádkozol, kéred az Urat, hogy vezessen téged, és adjon neked egy fiút, vagy egy lányt, egy társat, és hogy eljegyezzétek egymást, összeházasodjatok, és őszintén és tisztán szeressétek egymást, boldog házasságban éljetek, de szentül és tisztán megőrizzó magatokat az Úrnak és egymásnak. Ez is egy olyan út, ami járható út. Hát én nem tudom, hogy a három közül melyik a te utad, melyik a legszimpatikusabb, az egy dolog, de melyik a te utad. De bármelyik is, nagyon-nagyon fontos tudni azt, hogy a Biblia azt mondja, hogy nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Ezt a forgatókönyvet írták a mennyben a te életedre. És hogy ez hogy bontakozik ki, és milyen állomásokon keresztül vezet az Úr, az egy más kérdés. De nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem a megszentelődésre. János evangéliumának a 8. részében olvasunk egy olyan történetet, amikor az akkori vallási elit, a farizeusok, írástudók találtak egy olyan nőt, aki, hát hogy is mondjam, ennek a paráznaságnak a gödrébe, vagy a kellős közepén benne volt. Azt mondja a Biblia, hogy oda vittek egy ilyen nőt Jézus Krisztushoz, és így szól a történet: Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Vagyis arról szól a dolog, hogy ez az asszony beleesett ebbe a nagy gödörbe, az ördög megásta neki, küldte rá a kísértést, bele is esett, benne is maradt, le is bukott annak rendje módja szerint, meg is szégyenült annak rendje módja szerint, és oda hívják Jézust, és azt mondják, hogy Jézus, nézzük meg, itt van ez az asszony, lebukott, ott van a gödör mélyén, akkor kezdjük el rá dobálni a köveket. Mert hát ezt kell csinálni, nem? És így folytatódik a történet. Jézus pedig lehajolt, és újjával írt a földre, amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta nekik: aki bűntelen közületek, az vesse rá először a követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig ezt hallva egymás után kimentek, kezdve a véneken, egyedül ő meg az asszony maradt középen. Amikor pedig Jézus felegyenesedett, és senki sem látott az asszony magán kívül, így szólt hozzá: hol vannak a vádlóid? Senki sem ítél el téged? Ő így felelt: senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki: én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Jézus megtehette volna azt, hogy a gödörben lévő asszonyra elkezdik dobálni a követ, és azt mondja, hogy mehet. Azt mondja Jézus, hogy az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek. Vagyis arra utalt Jézus, hogy itt körülöttetek, vagy közöttetek, itt egyetlen egy valaki van, aki fölemelhetné a követ és rádobhatná az asszonyra, az, aki bűntelen. Vagyis az Isten kezében van az a hatalom, az a lehetőség, hogy megítéljen valakit. És abban a környezetben egyedül Jézus Krisztusnak volt ez a hatalma, hogy ő megítélhette volna ezt az asszonyt. Mert ő bűntelen volt. Az összes többi, az ugyanúgy benne volt a paráznaságnak a gödrébe, és ezért, amikor Jézus azt mondja nekik, hogy az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek, ezért tehetetlenné váltak, és azt mondták, hogy hát ez így nem működik, akkor inkább menjünk el innen. Ez egy kellemetlen helyzet számunkra, és inkább menjünk el. És Jézus megmentette ezt az asszonyt. Annak ellenére, hogy elítélhette volna, mert tényleg bűnben volt, tényleg a gödör mélyén volt, tényleg paráznán nő volt, megtehette volna. És Jézus mit tesz? Kinyújtja a kezét, és azt mondja, hogy gyere ki ebből a gödörből. Kihúzza ebből a nehéz helyzetből, ebből a bűnös életből, és azt mondja neki, hogy menj el, és élj szentül. Hogy többé ne vétkezz. Többé ne esd bele ebbe a gödörbe, mert ez nem egy jó hely. Mert ez az ítéletnek a helye. És ma este neked is, nekem is, mindenkinek azt mondja Isten, hogy ha beleestél bármikor is a paráznaságnak a gödrébe, gondolatban, fizikálisan, bármilyen módon is, akkor Isten azt mondja, hogy Isten megítélhetne téged. És kimondhatná azt, hogy itt a vége. Hogy nem élhetsz tovább. Vagy ennek a bűnnek olyan következménye lesz, hogy pont. De ma este Isten a kegyelmet küldi, a kegyelmi lehetőséget adja neked, hogy kijöhetsz ebből a gödörből. És hogyha megfogod az Isten kinyújtott kezét, akkor ő ki fog húzni téged ma este onnan. És győzni fogsz. Úgy, ahogy az asszony is győzni tudott, mert megalázta magát, és Jézus Krisztus egy új lehetőséget adott neki. Ez az igazi győzelem. Te hogy állsz ezzel a gödörrel? Hogy a szentség hiánya, vagy a szentségnek a túlcsordulása van az életedben? Hogy éled az életedet? Mennyire komoly probléma ez? Jézus azt tanította, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. És ma este, ha téged megszólított ezen keresztül Isten, ezen a történeten keresztül, vagy az üzeneten keresztül Isten, és azt mondta, hogy én bűnös ember vagyok, én beleestem ebbe a gödörbe, akkor azt mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztus érted jött. Érted van ez a konferencia. Érted van még ez a ma este, hogy ki tud jönni ebből a gödörből, hogy ne maradj benne, és Isten kegyelmet adjon neked. A jelenlévők között az átlag életkor valószínűleg elég fiatal, tehát én talán az idősebbek közé tartozom, és minden fiatalnak az életében egy óriási kísértés ez a tisztaság és paráznaság kérdése. Persze 40 évesen, 50 évesen, 80 évesen, meg 100 évesen is probléma lehet ez, tehát nem lehet ebből kinőni, de 10-20-30 évesen óriási kérdés. Josh McDowellnek az egyik könyvében le van írva egy statisztika, és arra a kérdésre, képzeljétek el, arra a kérdésre, ami így hangzik, hogy előfordult-e már veled olyan, hogy szexuális bűnbe keveredtél valakivel, akivel egyébként nem akartál, erre mit válaszolsz, igen vagy nem? Tehát, hogy bűnt követtél el úgy, hogy nem is akartad, csak belesodródtál. Sok-sok fiataltól megkérdezték ezt, és ennek a közvéleménykutatásnak az eredménye, hogy a férfiak vagy a fiúknak a 47%-a igennel válaszolt erre. A lányoknak pedig a 67%-a igennel válaszolt erre. És azt mondták, hogy igen, voltak olyan helyzetek az életemben, amikor én nem akartam belemenni, úgy gondoltam, hogy én erős vagyok, én meg tudok állni, én nem fogok ebbe a gödörbe beleesni, de aztán mégis belekerültem. Ugye elég erős a nyomás. Ugye elég erős a kísértés ezen a területen is. De a Biblia mit mond? Hogy nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem a megszentelődésre. A mennyei forgatókönyvben a megszentelődés van. És Isten szeretné komolyan venni a döntéseidet, szeretné komolyan venni azt, amit te mondasz neki. Kérdés, hogy komolyan tudja elvenni. Van közöttetek olyan valaki, aki látta már a Nász Frász című filmet? Ez egy ilyen házasságról szól film. Na, néhányan vagytok. Nagyon jó film, jó, sokat lehet rajta nevetni. Ennek a filmnek van egy jó kis jelenete. A lényege a filmnek az, hogy van egy fiú és egy lány egymásra találnak, eldöntik, hogy összekötik az életüket, megtörténik az eljegyzés, és elmennek a legközelebbi plébános vagy plébániára, megkeresik a plébánost, és bejelentik neki, hogy hát mi egy pár vagyunk, szeretnénk összeházasodni, mikor lehet, hogy időpontot kérjenek a paptól. És a pap azt mondja, hogy minden rendben van, lehet, de hát nem most, hanem majd később, és hát nála egyébként is az a szokás, hogy csak olyanokat ad össze, akik előtte eljárnak hozzá ilyen jegyes oktatásra. És akkor összenéznek, hogy aj, most paphoz járni jegyes oktatásra, hát az annyira nem szimpatikus dolog. De hát végül is szeretik egymást, és szeretnének túlesni minél hamarabb az esküvőn, hogy összetudjanak házasodni. Azt mondják, hogy oké, járunk. Oké, jönni fogunk a jegyes oktatásra. Erre a pap azt mondja, nagyszerű, megbeszélik az időpontot, elindul majd ez a jegyes oktatás, néhány találkozó, és azt mondja a pap, az első szabály az, hogy ezen túl nincs szex. És akkor összenéznek, hogy nincs szex, nincs. Ígérjétek meg, hogy nincs szex, csak a házasság után. Mert hát oda van elhelyezve a szexuális élet a házasság utáni területre, tehát amíg nem házasodtok, addig nincs szex. Meg tudjátok ígérni, vagy nem? És hát nem szívesen, de hát úgy egymásra néznek meg a helyzet, meg minden, végül is azt mondják, hogy oké, belemennek. Aztán telnek a napok, és hát elég nehéz megállni ezt a helyzetet a film szerint, és egyszer, amikor a fiút kezdeményez, akkor a lány azt mondja, hogy nem. És azt mondja a fiú, hogy hát de miért nem, hát senki nincs itt, nem látnak bennünket. Hát oké, senki nincs itt, de hát a papnak megígértük. És erre azt mondja a fiú, hogy hát jó, de a pap nincs itt, nem tudja, hogy mi mit csinálunk. És azt mondja a lány, de emlékezz rá, hogy megígértünk valamit, és én tudni fogom, hogy én mit ígértem meg, és tudom, hogy mikor szegem meg az ígéretemet. Ezért nem. És szerintem egy óriási tanulság, hogyha te megígértél valamit az Istennek, akkor mindegy, hogy lát valaki, vagy nem lát, vagy nagy a közönség, vagy senki nincs ott, tehát te megígérted Istennek valamit, és nem azt teszed, amit megígértél, azt Isten is tudni fogja, hogy megszegted az ígéretet, meg te is. És így is bele lehet esni a paráznosságnak a gödrébe. Így is tulajdonképpen kemény bűnökbe lehet keveredni. De emlékezzünk arra, hogy mit mond a Biblia? Hogy nem tisztátalanságra hív el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Isten ezt a forgatókönyvet adja nekünk. Bármilyen nehéznek tűnik is, vagy bármilyen bonyolult, és mégis ez a valóság. És még egy példát hadd mondjak, ami talán illusztrálja azt, hogy nem egyszerű világban élünk, de a szentség, az Istentől jövő áldás lehet az életedre, és meg fog tartani téged az Úr. Én nem katolikus pap vagyok, én baptista pásztor vagyok. Én is szoktam ilyen jegyes felkészítőket tartani. Én nagyon élvezem, amikor ilyen fiatal jegyes párokkal találkozok, leendő házaspárokkal találkozok. Sok ilyen volt már, és remélem sok ilyen lesz még. És az egyik ilyen sorozatban, egy beszélgetésben az egyik jegyes párral följött egy probléma. A lány az, hát a találkozásuk előtt néhány hónappal tért meg. A családjában soha senki emberemlékezet óta nem járt gyülekezetbe, komolyan nem tért meg senki. Tehát egy olyan családból jön ez a lány, aki tulajdonképpen egyedüliként Jézus Krisztust vallja, és hát a családban senki más. A másik oldalon találkozott azzal a kedves fiúval, aki már évek óta az Urat követi, a családja is keresztény, komoly szolgálatban vannak. Ez a fiú meg egy lány, ez a fiú és ez a lány arra készülnek, hogy összeházasodnak. És amikor a fiú, tehát többször elment a lánynak a szüleihez, megismerkedtek, sok mindent elmondott arról, hogy ő hogy éli az életét, bemutatkozott. És például beszéltek erről is, hogy mivel ő keresztény, úgy gondolják, hogy a jegyesség alatt mit szabad és mit nem szabad, vagy mit engednek meg maguknak az életükbe és mit nem, és a Biblia mit mond arról, hogy mi a tisztaság, mi a szentség és mi van a házasságban. És erre képzeljétek el, azt mondják nekem, hogy azért kellene imádkoznunk, hogy a lánynak a szülei végre fogadják már el, hogy a fiú az nem beteg, mert kimondta a szülők előtt, hogy nem akar addig lefeküdni a jegyesével, amíg nem fognak összeházasodni. És erre a család azt mondta a lánynak, hogy szakítsd meg vele a kapcsolatot. Hát ez nem normális. Hát biztos beteg, biztos homoszexuális. Hát mi lesz veled, lányom? Hát egy ilyen fiúhoz akarsz hozzá menni? Hát ez nem normális, ez beteg. Na most ez érzékelteti a mai társadalomnak a gondolkodásmódját, hogy a paráznaságnak a gödre az óriási. Nagyon sok mindenkit akar elnyelni. És hogy te azt mondod, hogy te szentül és tisztán akarsz élni, és azt mondod, hogy a mennyei forgatókönyvben le van írva az, hogy nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre, és ezt te komolyan akarod venni, akkor lehet, hogy emberek furcsán néznek rád. És azt mondják, hogy nem vagy normális. Azt mondják, hogy beteg vagy. De ez egy dolog. De mindig jobb szabadon és szentül és tisztán élni, mint a gödör alján lenni, nem? Esetleg másokkal együtt. Szóval melyiket választod? Isten ma kinyújtja a kezét, és ha te ott vagy a gödör alján, ezen a területen, akkor ki akar ma este húzni téged, hogy szabad legyél? Egy következő terület, amit ígértem, hogy beszélek róla, ez nem más, mint a szeretet hiánynak a területe, ami eléggé önzővé teszi az embereket. Én azt látom, hogy egy ilyen csillapíthatatlan szeretetéjség ott van az emberekben. Mivel nincs betöltve az életükben az a szeretet igény, amit egyébként Isten normálisnak tart, vagy az a szeretet dózis, ami szükséges ahhoz, hogy normálisan tudjon valaki gondolkodni, hogy egyensúlyban legyen az élete, hát ezért mindenféle ilyen mesterkedésekhez folyamodnak az emberek, ilyen pótcselekvéseket próbálnak tenni. Rengeteg pénzt költenek arra, hogy a legmenőbb cuccokat, a legmenőbb divatos dolgokat megvegyék, csak az, hogy valaki fölfigyeljen rám, és azt mondja, hogy hú, de jól nézel ki. Valaki képes koplalni éjjel-nappal, vagy esetleg valami nagy teljesítményeket elérni, csupán azért, hogy valaki oda menjen hozzá, és megdicséri, és azt mondja, hogy ez igen. Vagy ott legyen benne a híradóban, vagy a tévében, vagy újságok írjanak róla, és azt mondják, hogy hát igen, ez egy nagy teljesítmény. És akkor végre jól érzi magát, hogy hát végre elismerték az én teljesítményemet. Végre vagyok valaki. Ismeritek ezt az érzést? Hogy a társadalom tulajdonképpen ilyen két kezét kinyújtva keresi azokat a lehetőségeket, ahol olyan helyzetbe kerülhetnek az emberek, ahol megdicsérik őket. Ahol valami pozitív visszajelzést kap, és azt mondják, hogy jól nézel ki, vagy szép vagy, vagy okos vagy, vagy ez jó volt, vagy köszönjük, vagy nálad nélkül ez nem sikerülhetett volna. Szóval ezek a szeretet üzenetek annyira hiányzanak a társadalomból, és az emberek emiatt hát szeretet hiányban szenvednek. Képzeljétek egy, ez igaz történet, mi az két évvel ezelőtti karácsony előtt csináltunk a gyülekezetünkkel egy olyan akciót, ami ez az ingyen ölelés. Ez egy nemzetközi dolog, sok helyen csinálták már a világban, de most mi lefordítottuk egy ilyen keresztény verzióra, és Budaörsön kimentünk a bevásárlóközpontoknak a területére, ilyen nagy transzparenseket vittünk ki, hogy ingyen ölelés, ott álltunk, és jöttek az emberek, vagy mentek bevásárolni, és aki kész volt arra, oda mentünk, átöleltük, azt mondtuk, hogy boldog karácsonyt kívánunk, Isten áldjon meg, és mehettek tovább az emberek. Óriási sikere volt. Tök jó volt csinálni, egyszer próbáljátok ki, tehát nagy öröm ezt csinálni. 10 emberből 8 legalább az odajön és azt mondja, hogy még egyszer ölel járt, nagyon jó volt. És kevés olyan ember van, aki morcos, és azt mondja, hogy ezek hülyék vagy bolondok. Szóval ment ez a programunk, és aztán eltelt egy év, és tudjátok, mi történt? A feleségem a városi bíróságon dolgozik, és az egyik kolléganője, most, amikor az adóbevallásoknak az ideje van, oda ment hozzá, és azt mondta, hogy mondd már meg nekem, hogy a ti gyülekezeteteknek mi a száma, hogy szeretném nektek adni az adónak az 1%-át. És akkor megkérdezte, hogy miért nekünk akarod adni, akkor azt mondta, hogy mert a ti gyülekezetetek megölelt engem. Ez olyan jó volt, hogy én inkább nektek adom a pénzemet. Nem furcsa? Hogy valakit átölelsz, és emlékszik rá, majdnem egy évvel később is, és azt mondja, hogy én szeretnék egy olyan embernek, vagy olyan közösségnek adni, akik adtak nekem. Elfogadást, szeretetet, bizalmat, vagy egy ölelést. Az emberek tehát óriási módon ki vannak éhezve arra, hogy szeressék őket, hogy elfogadják őket. A Biblia azt mondja a 2 Mózes 34.6-ban, amikor Mózes találkozik az Úrral, elvonult előtte az Úr, és így mondta ki, hogy ki az Úr, vagy mi az ő neve, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Vagyis, amikor Isten bemutatkozik Mózesnek, és azt mondja, hogy ez vagyok én, így hívnak engem, ez fakad belőlem, ez az én lényem, akkor ezt mondja Isten, hogy irgalmas, kegyelmes, türelmem hosszú és szeretetem nagy, és én hűséges Isten vagyok. És ebben benne van a szeretet is, hogy Isten a szeretetnek az Istene. János apostol is beszél erről, hogy Isten a szeretetnek az Istene, hogy minden szeretet, ami ebben a világban van, az Istentől fakad, az Istentől jön. És ha valaki az Istennel találkozik, ha valaki az Isten tudja átölelni, vagy valaki átéli azt, hogy az Isten átöleli őt, akkor az az ember boldognak érzi magát. És nem mondja azt, hogy szeretet hiányban szenvedek. Azok az emberek viszont, akik távol kerülnek az Istentől, azok az emberek állandóan szeretet hiányban szenvednek. És most gondolj csak a saját kis lelki világodra. Amikor olyan nagyon nyomorultnak, nagyon senkinek érzed magad, sokszor alapvetően nem az is benne van a képben, hogy Istentől eltávolodtál. Amikor viszont jössz az Úrhoz, és átéled, hogy az Isten jó hozzád, meghallgatja az imádságaidat, Isten áldásában éled az életedet, akkor eszedbe se jut, hogy szerencsétlennek érez magad. Mert az Istennek a szeretete átjár téged, és azt mondod, olyan jó. Olyan jó, hogy én vagyok én, és milyen jó, hogy én vagyok ez az ember, aki ezt átélhetem. Ugye így van? Amikor Istentől távolodunk, akkor szeretettől távolodunk, amikor Istenhez közel tudunk menni, amikor Isten megérint bennünket, akkor mindig az Isten szeretetével találkozunk. Hogyan alakul ki ez a szeretet hiány? Két dolgot szeretnék megemlíteni, ami nagyon általános, de nagyon-nagyon fontos. Azt mondja a Biblia, hogy Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Vagyis ez az igevers arról beszél, hogy Isten szeret bennünket. És az Isten szeretete az tulajdonképpen rendelkezésre áll. A mennyei forgatókönyv, ami elkészült a te életedre és az én életemre, abban benne volt az, hogy amikor meg se születtél, akkor már az Isten szeretetében ott volt az, hogy milyen módon és hogyan fog téged Isten megáldani. De alapvetően az emberek egy ilyen szeretethiányos társadalomban élnek, és ennek az eredménye a bizalmatlanság. Szóval azt mondja a Biblia, hogy Isten gondoskodik rólunk. És két dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik az önbecsülésnek a kérdését, a másik pedig az önbizalomnak a kérdését. Ahogy tanulmányoztam a Bibliát, azt láttam, hogy tulajdonképpen az, hogy megbecsüljem magam, hogy én vagyok Durkó István, és én ki vagyok én, és mond a neveled, hogy ki vagy te, Alapvetően az önbecsülés, hogy normális embernek tartsd magad, hogy az Isten teremtményének tartsd magad, ez egy ilyen alanyi jogon járó ajándéka Istennek. Mivel Isten a saját képére teremtett téged, ezért Isten fontos személyként lát téged. Azt mondja a Biblia, hogy a mennyei tervben benne volt a te születésed. Isten komolyan gondolkodik a te életeddel kapcsolatban. És amikor arról van szó, hogy te egy ember vagy, akkor Isten azt mondja, hogy az önbecsülést, az, hogy te tartsd magad valakinek, hogy te az Isten teremtménye vagy, te nem egy szemét vagy ezen a világon, nem csak úgy véletlenül megszülettél erre a világra, ez alanyi jogon jár, hogy Isten adja neked az önbecsülést. Gondoljatok arra, hogy amikor megszületik egy pici baba erre a világra, tulajdonképpen még tehetetlen, és a szülei nem azért etetik, nem azért simogatják, nem azért adnak neki meg mindent, amire szüksége van, mert jól viselkedik, vagy rosszul viselkedik, hanem azért, mert ember. Ugye? Ha azért kaptam volna mindent, hogy jó vagy rosszul viselkedtem, akkor lehet, hogy nem is élnék. De biztos többet sírtam, mint amit kellett volna, vagy többször idegesítettem, vagy hisztisztem, és zavartam a szüleimet. De hogyha így működött volna, hogyha én jó vagyok, akkor jó dolgokat kapok, ha rossz vagyok, akkor rossz dolgokat kapok, akkor nem élnénk. Akkor te sem lennél itt. És az Istennél sem így van. Isten az önbecsülés tulajdonképpen alanyi jogon ajándékba adja neked, hogy tudd, hogy te az Isten teremtménye vagy, te egy ember vagy, és ezért az Isten komolyan gondolkodik az életed felől, egy komoly forgatókönyv van a mennyben az életeddel kapcsolatban, és Isten azt szeretné, hogy az beteljesedjen. Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Azt mondja a Biblia, Jakab 1.9-ben, hogy a szegény sorsú testvérek a méltóságukkal dicsekedjenek. És gondolj bele, általában azok, akik mondjuk szegények, vagy valami nagyon hiányzik az életükből, azok az emberek nem szoktak dicsekedni. Azok az emberek úgy tekintenek magukra, hogy nekem nincs önbecsülésem, én egy senki vagyok. Én a társadalomnak csak egy eltartottja vagyok. De mit mond a Biblia? A szegény sorsú testvér a méltóságával dicsekedjen. Mert azért, mert te megszülettél erre a világra, te ember vagy, ezért Isten adott neked egy méltóságot. És ennek a méltóságnak a része, hogy Isten komolyan gondolkodik az életed felől. A másik terület, amit szeretnék megemlíteni, ez nem más, mint az önbizalomnak a kérdése. Ez nem ugyanaz, mint az önbecsülés. Az önbizalomnak a területe az emberileg attól függ, hogy valami sikerül vagy nem sikerül. Ha valami jól megy, akkor úgy magabiztosak vagyunk. Egymás után 5 vizsgát sikerült, akkor úgy jól mennek a dolgok, és remélt, hogy a 6. is sikerül. Ha viszont az előző 5 vizsgáról kirúgtak, akkor a 6. már nagyon félsz, mert valószínűleg erről is kirúgnak, mert úgy gondolkozol. A sikerek tulajdonképpen sikereket hoznak, a kudarcok meg kudarcokat hoznak. És az emberek általában az önbizalmukban hullámzanak állandóan. Amikor jó dolgok érnek bennünket, akkor erősödik az önbizalom, amikor meg rossz dolgok érnek bennünket, vagy kudarcok, akkor csökken az önbizalmunk. És állandóan hullámok vannak. Az előbb azt mondtam, hogy a pici babát tulajdonképpen a szülei nem azért etetik, vagy gondozzák, mert jó vagy rossz, hanem azért, mert ember. De aztán később kialakul az, hogy nem tudom, a 1 éves Pistike, ha az 5 borsó főzeléket a falra keni, akkor rossz kisfiú, ha megeszi, akkor meg jó kisfiú, igaz? Tulajdonképpen ez a jó meg a rossz, ez kialakul tulajdonképpen, és hogy mit kapok, az attól is függ, hogy én hogy reagálok dolgokra. Az önbizalom tehát az állandóan hullámzik, és ha jó dolgok érnek téged, akkor erősödik az önbizalmad, ha rossz dolgok érnek, akkor meg gyengül az önbizalmad. De hadd mondjam azt, hogy ez csupán az emberi szint Isten nélkül. És ma a szeretetről beszélünk, és Pál apostol azt mondja a Filippi 3:4-8-ban, hogy nekem lehetne bizakodásom a testben is, vagyis, hogy testileg, fizikálisan és rengeteg eredményt elértem is, ebben én gyönyörködhetnék ezzel, én dicsekedhetnék. Az önbizalmam az egekig jó, nőhetne, mert én nem akárki vagyok. És megemlíti azt, hogy én a 8. napon lettem körülmetélve, tehát a törvény betöltésével, Izrael népéből, Benyámin törzséből származom, vagyis a legjobb családból származom, az én szüleim nem akárkik voltak, az én családom nem akárki, héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, minden szempontból egy olyan háttérrel jövök, ami a legjobb, a legelitebb, a legkülönlegesebb. Azt mondja, a törvény szempontjából fedhetetlen is voltam. Vagyis Pál apostol tulajdonképpen azt mondja itt az igében, a Filippi 3-ban, hogy én egy olyan ember vagyok, aki sikeres vagyok. Amit akartam, én mindent elértem, mindenben sikeres voltam, az önbizalmam óriási lehetne. És tudjátok, hogy folytatja? Ugye tudjátok? Hogy de én ezzel, én nem foglalkozom. Ezt én úgy kárnak ítélem, vagy én elutasítom. Nem ebben van az én önbizalmam, hanem abban, hogy Krisztust ismerem. Mert Krisztust, ha ismerem, ha Krisztus ott van az életemben, akkor ez sokkal nagyobb stabilitást ad nekem, mint az, hogy sikerült a vizsgám, vagy nem, valaki szépen nézett rám, vagy csúnyán, hogy ráléptek a lábomra, és nem kértek bocsánatot, vagy valaki esetleg megdicsért. Hogy nem ezek a nagy hullámok vannak az életemben, mert mivel tudom, hogy Krisztust ismerem, hogy Jézus a megváltom, ezért az Isten szeretete betölti az életemet, a szívemet, és nem ezek a hétköznapi sikerek, vagy kudarcok, azok, amik igazán befolyásolnak. Persze, hát jó az, hogyha ezek közül több a siker, mint a kudarc, de Krisztus az, aki megtart engem. Gondolkoztál már így? Hogy egyrészt azt mondod, hogy mivel én ember vagyok, az Isten képmására teremtett ember, ez azt jelenti, hogy én nem akárki vagyok. Isten adott nekem egy méltóságot. És ezért én hálából az Istent akarom szolgálni, és ha Krisztus ott van az életedben, ez azt jelenti, hogy ott van a stabilitás az életedben, az Isten szeretete betölti az életedet, és hát persze vannak olyanok, hogy a Krisztus szeretetével betöltekezett fiatal diákot kirúgják a vizsgájáról. Átéltél már ilyet? Hát van ilyen. De hát aztán újra kezded, mert Krisztus nagyobb erőt ad neked, mint az a kudarc. Lehet olyan, hogy valamit eltervezel, és nem sikerül? Persze. De ha Krisztust ismered, ha Istennek a szeretete ott van a szívedben, ez azt jelenti, hogy ez sokkal nagyobb erőt ad neked, mint az, hogy valami most nem sikerült. És ennek az eredménye nem az lesz, hogy depresszió, nem az lesz, hogy szétesek, nem az lesz, hogy összeomlanak az emberi kapcsolataim, hogy szeretet hiány miatt egyszerűen kiszolgáltatottá válok, hanem azt jelenti, hogy ha Krisztust ismered, hogyha ő van az életedben, akkor ez egy stabilitást ad. Én nem tudom, hogy közületek hányan vannak olyan helyzetben, ami nem más, mint a szeretet hiánynak a gödre. Hogy egy utolsó senkinek tartod magad. Talán úgy gondolod, hogy nincs is értelme az életednek. Azt gondolkozod, hogy miért vagyok én itt. Olyan sok mindent elrontottam már. Vagy én olyan háttérből jövök, amivel semmi jó nem volt. Lehet, hogy azt mondod, hogy olyan sok rossz dolog érte már az életemet, olyan sokszor kihasználtak, átvertek emberek. Hogy én nem vagyok senki. Hát engem mindig csak a rossz ér, mindig csak belém rúgnak, mindig csak kihasználnak. De a Biblia azt mondja, hogy az önbecsülést Isten alanyi jogon adta neked. Az Isten ajándéka. És ha behívod Krisztust az életedbe, az Istennek a szeretete meg fog tartani téged. És hogyha ott vagy, szeretet hiány miatt ebben a gödörben, ott van az önzés az életedben, a kiszolgáltatottság az életedben, akkor Isten ma este ugyanúgy kinyújtja a kezét, mint azoknak, akik talán a paráznossággal vagy tisztátalansággal küzdenek, és azt mondja, hogy gyere ki. Én tudok neked elég szeretetet adni. Én tudok neked elég stabilitást adni az életedbe, és hogyha ezt átéled, akkor minden rendben lesz. Ez az igazi stabilitásnak a szintje. Még egy példát hadd mondjak el. Van szintén egy film, ismeri valaki a Lélekszörfös című filmet? Ez nem egy ilyen nagy hollywoodi dolog. Ez a történet arról szól, amit a film megjelenít, hogy van egy fiatal lány, aki az összes szabad idejét annak szenteli, hogy szörföl. Ez a hobbija, ez a sport, amiben rengeteg időt, energiát beletesz. És az egyik ilyen edzésen történik vele egy baleset, egy cápa leharapja az egyik karját. És hát ez teljesen tönkreteszi a sportkarrierjét, tönkreteszi mindazt, amit eddig fölépített magának. Járt gyülekezetbe is, bátorították őt, hogy Isten szereti őt, hogy minden rendben lesz az életében. Szóval egy jól induló fiatal lánynak az életét mutatja be a film, és akkor jön egy ilyen törés, hogy elveszíti az egyik karját. És láttatok már olyan szörföst, akinek nincs karja? Elég nehéz úgy egyensúlyozni, hogy csak egy kezed van. És ez a film arról beszél, hogy ez a lány miután kezd fizikálisan helyreállni, meggyógyul a seb, elkezd Isten lelkileg is meggyógyítani. És egy filmnek van egy jelenete, amikor már újra elkezd szörfözni, de nem nagyon sikerülnek a dolgai, elég sok kudarcot él át, tehát nem tudja ugyanolyan módon irányítani a szörfdeszkát, mint korábban. és ennek a kudarcába az édesanyjával beszélget, és azt mondja az édesanyja, hogy lányom, ne felejtsd el, hogy te egy különleges lány vagy. Isten téged egy ilyen különleges helyzetbe hozott, ebben a különleges életben kell élned. És tudjátok, mit mond a lány? Azt mondja, az rendben van, hogy én különleges vagyok, de ez a világ nem szereti a különleges dolgokat. A világ azt szereti, amikor minden egyforma. És én kilógok ebből a világból, és ez nagyon nehéz. És ez tényleg így van. Ha te keresztény vagy, nem kell, hogy egy karod legyen, de ha te keresztény vagy, akkor kicsit kilógsz ebből a világból. És akkor lehet, hogy nehezek lesznek dolgok. Mert nem leszel olyan szürke, mint a többi. Nem ugyanabba az irányba mész, mint a többiek. Nem ugyanazt csinálod, mint a többiek. Nem ugyanúgy próbálod a szeretet hiányot betölteni, mint mások. Te Istenben gondolkozol, mások meg más módon gondolkodnak. De ha beleestél a szeretet hiánynak a gödrébe, és szenvedsz emiatt, hogy kevesen szeretnek, kevesen fogadnak el, akkor ma este Isten Krisztusban kinyújtja a karját, és azt mondja, hogy gyere ki. Ki akar húzni téged ebből a gödörből? És szeretnék még egy területet megemlíteni, ami ezzel kapcsolatos. Azt mondja a Biblia Róma 13.9-ben, mert az, hogy ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolat, ez az ige foglalja össze, szeresd fele barátodat, mint magadat. Elolvasom még egyszer. Mert az, hogy ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolat, ez az ige foglalja össze, szeresd fele barátodat, mint magadat. Róma 13.9-ben írja a Biblia. És hogy olvastam ezt az igét nagyon sokszor már, én azt láttam ebben az igében, hogy ha az Istennek a szeretete betölti az életedet, tudod szeretni, elfogadni magadat, és tudsz szeretni másokat, és itt a Biblia az agape szeretetről beszél, a feltétel nélküli szeretetről beszél, amit csak Isten tudod neked adni, senki más. Hogyha ez a szeretet van az életedben, akkor tudod, milyen ember leszel? Szent és tiszta. Nem fogsz ölni, nem fogsz lopni, nem fogsz paráználkodni, stabil lesz az életed. Vagyis az Isten szeretetével betöltekezett, a Szent Lélekkel betöltekezett emberek, azok stabilak tudnak lenni, védelem alatt vannak, mert az, hogy ne ölj, ne lopj, ne kívánj, stb., ezek nem tolják állandóan bele a gödörbe, hanem Isten megtartja őket. Szükséged van az Isten szeretetére? Erre az agape szeretetre? Ami a feltétel nélküli szeretet, mindennél nagyobb szeretet. Ha ez ott van az életedben, elfogadod magadat, és tudsz szeretni másokat is. Ezt akarja Isten adni neked. Nos, menjünk tovább. Van egy harmadik terület még, a bizalomhiány, illetve a magányosságnak a gödre. Ja, még nem tartunk ott a képeknél, oké. Okay. Szóval a bizalomhiány és a magányosságnak a gödre. Akik szeretik a pszichológiát, azok bizonyára ismerik Kopp Máriának a munkásságát, ő nem túl régen, egy-két hete halt meg. Ő azt mondta, hogy a kutatásai és a vizsgálatai alapján arra következtetésre jutottak, hogy Magyarország egy ilyen bizalomhiányban szenvedő ország, ahol a kapcsolatok azért nem tudnak tartósak lenni, mert nincs bizalom, illetve a fiatal generációnál azért olyan alacsony a házasságkötések aránya, mert a fiatal fiú meg a lány nem hiszi el, hogy a másikban meg lehet bízni. Egyszer nem bízik a másikban. Mert mindenki mondhat szépet és jót, de mi van, ha nem fogja betartani? És hát jobb vigyázni. Szóval a bizalomhiány átszövi ezt a társadalmat, amiben élünk. És ha nem tudunk senkiben bízni, ha a bizalomhiány megfertőz bennünket, akkor ennek az a következménye, hogy nagyon magányosak tudunk lenni. És amikor magányos az ember, akkor nagyon szörnyű gondolatai vannak. Én egyedül vagyok, Isten nem foglalkozik velem. Ha Isten szeretne, akkor nem történnének ilyen dolgok. Elkezdjük sajnálni magunkat. A magányosság az egy ilyen önsajnálatba viszi az embert, és ez egy olyan, mint egy mély örvény, az húzza lefele az embereket. A magányosság egy borzasztó, kellemetlen élmény, hogyha tartósan ott van az életünkben. És ez a magányosság, ez egy olyan nagy gödör, amiben ma Magyarországon rengeteg ember benne van. És lehet, hogy te is voltál már ilyen helyzetben, vagy ilyen helyzetben vagy. Azt mondja a Biblia a 33. Zsoltár 13, 14 és 15. versében, hogy letekint a mennyből az Úr, és lát minden embert. Letekint a mennyből az Úr, és lát minden embert. És gondolj arra, Isten letekint békésre ide a városi sportcsarnokra, és lát téged, hogy itt ülsz. Elhiszed, hogy az így van. És ezzel együtt az is igaz, hogy Isten ebben a pillanatban letekint a világ minden más részére, és minden más embert is lát. Lakóhelyéről rátekint a föld minden lakójára. Te beletartozol a föld minden lakójába? Isten komolyan gondolkodik veled kapcsolatban, ezt mondja a Biblia. Azt mondja, hogy ő formálja mindannyiunk szívét, ismeri a tettünket. Hogy ő folyamatosan ott van veled, és formál téged, és alakít téged, hogy a mennyei forgatókönyv, ami elkészült már, mielőtt te megszülettél, az valamilyen módon valóság legyen az életedben. Erről szól a 33. Zsoltár. És aztán úgy folytatja az ige, szintén ebben a Zsoltárban, hogy az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. Te bízol az Istennek a szeretetében, az Istennek a kegyelmében? Mert azt mondja a Biblia, az Úr szeme ügyel rád. A szemével figyel téged, hogy mikor, merre vagy és mit csinálsz. Ez lehet, hogy valakinek egy ilyen veszélyes dolog, hogy jobb lenne, nem figyelne az Úr, de most nézzük a jó oldalát. Ha Istennek a szemében én ott vagyok, mindig figyel rám, az azt jelenti, hogy gondoskodik róla, hogy vezet engem, hogy én nem akárki vagyok, mert odafigyel az életemre. Mindig figyeli az életemet. Te kinek az életére figyelsz oda? Hát annak az életére, aki neked fontos. Azoknak az embereknek az életére, akik valahogy, hogy kikerülnek a te látószögedből, arra nem tudsz figyelni, nem is foglalkozol velük. De az Isten azt mondja, hogy figyel rád, letekint a mennyből, az ő lakóhelyéről is figyel. És akik az Isten szeretetében bíznak, az Úr szeme ügyel ezekre. És így folytatja, megmenti őket a haláltól, az éhínség idején is megtartja az életüket. Ezt lefordíthatnám úgy is, hogy azt mondja a Biblia, hogy ha beleestél bármilyen gödörbe, lehet az a szegénység gödre, az éhínség gödre, lehet a halálnak a gödre, bármilyen gödör, a tisztátalanságnak a gödre, a szeretethiánynak a gödre, az önzésnek a gödre, bármilyen gödör, bármilyen mélység, amiben belesodródtál, ezekből Isten ki tud menteni téged, ezt mondja a Biblia. És a 18. vers ezt mondja, benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Hogyha az Istenben bízol, akkor a szívednek az öröme benne van. Mert az Isten örül, amikor téged lát. Az Isten bízik benned. Gondolkoztál már ezen? Sokszor azt mondjuk mi keresztények, hogy bízzál az Istenben. De ez fordítva is igaz, hogy az Isten megbízik benned. És az Isten megbízik bennem is. Hoztam egy idézetet. Teréz anya mondta ezt. Ő így gondolkodott, és azt mondta, hogy tudom, hogy az Úr nem ad nekem olyan felelősséget, amivel nem tudnék megbirkózni. Néha azt kívánom, bárcsak ne bízna bennem ennyire. Amit ő megfogalmazott, az azt jelenti, hogy az Isten sokkal komolyabban vesz téged és engem, mint mi magunkat. Amikor Isten rátekint, akkor azt mondja, hogy a forgatókönyvben, a mennyei tervben bizonyos dolgok benne vannak. És amikor te meglátod ezeket, akkor azt mondod, hogy hát ez lehetetlen. Hát én erre nem vagyok képes. Hát mindaz, ami eddig történt velem, az nem ezt bizonyítja. És ha nem hiszel az Istenben, akkor nem tudsz előre haladni. De az Isten sokkal inkább megbízik benned, mint ahogy te bízol magadban. 139. Zsoltár 13. versétől ezt mondja a Biblia. Te alkottad a veseimet, te formáltál anyám méhében. Ki teremtett téged? Ki akarta, hogy megszülessél erre a világra? Szüleid? Vagy a véletlen folytán születtél? A Biblia azt mondja, hogy Isten úgy döntött, hogy te szülesd meg erre a világra. Miért? Mert van egy forgatókönyv. Van egy mennyei terv, amit Isten ajándékba akar neked adni. És ha valaki ezt megérti, mint a Zsoltár író is, akkor így folytatja, hogy magasztallak téged, Uram, mert félelmetes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkodásaid, és lelkem tudja ezt. Amikor magadra gondolsz, ki tudod azt mondani, hogy az Istenek az alkotásai csodálatosak? Annak ellenére, hogy nem vagy tökéletes ember. Annak ellenére, hogy bűnbánatra kell jutni sok dologban. De a Zsoltár író azt mondja, hogy rájöttem arra, hogy az Isten alkotott engem, és az Isten jó dolgokat alkot. Az Isten alkotásai tökéletesek, és milyen csodálatos ez az egész. És milyen jó, hogy én is élek ezen a földön. Tudsz így gondolkodni? örülni annak, hogy élsz, örülni annak, hogy Isten szeret téged, hogy a mennyből figyel téged, hogy nem hagyja figyelmen kívül az életedet, hogy Istennek egy csodálatos alkotása vagy. Hiszel ebben? Ki tudjuk azt mondani így közösen, hogy én Istennek egy csodálatos alkotása vagyok? Benne vagytok? Én Istennek egy csodálatos alkotása vagyok. Ez így van? Nagyon halkan mondtátok. Én Istennek egy csodálatos alkotása vagyok. De amikor a tükörbe nézel, akkor is mondd ezt. Amikor valami nem sikerül, akkor is mondd ezt, mert ez az igazság. És hogyha hiszel abban, hogy az Isten csodálatos terv ott lehet az életedben, és a Krisztus a te megváltód, akkor lehet, hogy belekerülsz gödrökbe, de Isten kihúz téged onnan. És magasztalod az Urat, és azt mondod, hogy igaz az, hogy Istennek én egy csodálatos alkotása vagyok, és ezért én őt akarom szolgálni, ezért én őt akarom dicsőíteni, ezért én engedelmeskedni akarok neki. Szeretnék befejezésül még egy, hát egy tudományos érdekességet bemutatni. Akik biológiával foglalkoznak, bizonyára tudják ezt, akik meg nem, azoknak talán egy új információ lesz. A tudósok felfedeztek a testünknek a vizsgálata során egy olyan proteint, ami a testedben lévő összes sejtet tulajdonképpen megtartja. Ha ezt a proteint kivennénk a szervezetedből, akkor összeomlanál. Ez a protein tulajdonképpen nem más funkciót tölt be, mint a csontváz, az embernek azért a csontjaid, ahogy a hús meg minden szerved így megáll. És képzeld, hogy valaki kikapná belőle a csontvázat, tehát a csontjaidat, akkor szétesnél. Tehát a csont szükséges ahhoz, hogy a szerveink, az izmaink és minden, amit Isten alkotott velünk kapcsolatban, az működőképes legyen. És ahogy a tudósok az emberi testet vizsgálták, és egyre kisebb dolgokat is felfedeztek az emberi testben, rájöttek arra, hogy van egy ilyen protein, aminek a neve a laminin, és ez a protein ezt tartja össze az összes sejtet. És hogy ezt kivennénk, akkor szétesne minden. És amikor a tudósok ezt vizsgálták, és elkezdték modellezni ezt az egészet, akkor azt látták, hogy ez a laminin nevű protein, ez tulajdonképpen így néz ki. Erre van fölfűzve a testednek a sejtjei. Mire hasonlít ez? Nem kell sokáig gondolkodni, hogy valami hasonlatosságot felfedezzünk, nem? És amikor azt mondja a Biblia, hogy Isten alkotta a veseidet, Isten alkotott téged, amikor te meg se születtél, már az Isten tervébe benne voltál, és Isten eltervezte azt, hogy te milyen legyél, akkor a te testedben ilyen kereszt alakú kis proteineket elhelyezett, amik szépen fejlődtek, megtartják a sejteket, aztán elkezdtek növekedni, meg csontjaid lettek, és egyszer csak megszülettél, és most itt élsz. A Biblia arról beszél, hogy a kereszt az, ami összetartja a mennyet a földdel. A kereszt az, amin keresztül Jézus kinyitotta a kaput, hogy az emberek ne a pokolba jussanak, hanem a mennybe jussanak. És a testedben is valahogy Isten elhelyezett ilyen kereszteket. Egy mikroszkópikus kép ezt mutatja, hogy valahogy így néz ki a tested belülről, amikor már nagyon minimálisra mentek, vagy nagyon kis sejtekhez és egységekhez mentek a tudósok. Ilyen keresztek ott vannak benned és bennem. És az a kérdés, hogy a te szívedben ott van-e igazán a leglényegesebb kereszt, Jézus Krisztusnak a keresztje. Mert ha komolyan veszed az Istennek az üzenetét, hogy Jézus meghalt érted, hogy föláldozta az életét érted, azért, hogy ne a szentségtelenségben élj, azért, hogy ne essél bele a pornográfiának, a tisztátalanságnak a gödrébe, hogy ne paráznoságban éld az életedet, ezért Isten fölállította a keresztet. És hogy ha szeretet hiányba szenvedsz, a legjobb módja ebből kigyógyulni, hogy rátekintesz a keresztre. Mert az Isten szeretete sugárzik a keresztből. Ha magányosnak érzed magad, akkor gyere a kereszthez, mert Krisztus át fog téged ölelni, és azt mondja, hogy nem vagy magányos, én érted haltam meg. És hogyha bizalmatlan vagy, és úgy érzed, hogy a körületed lévő világ nem méltó arra, hogy megbízz benne, De egy valaki van, akiben érdemes megbízni. Ezt a valakit úgy hívják, hogy a názáreti Jézus Krisztus, aki érted halt meg. Aki minden amit tett, azt azért tette, hogy neked örök életed legyen. Sőt, hogy a menny minden áldását elhozza az életedre. Ezt mondja a Biblia. A te életedben ott van a kereszt. A szerveidben biztos. A sejtjeidet összetartja ez a kereszt alakú protein. De a szívedben ott van a kereszt. Ha igen, ez azt jelenti, hogy te stabil ember tudsz lenni. Te olyan ember vagy, aki ha el is esel, de föl fogsz állni. És Isten ezt szeretné. Szeretném azzal befejezni, hogy bármilyen gödörbe is vagy benne, akár régóta, akár csak néhány órája, az Isten kegyelme ma este arról szól, hogy Isten kinyújtja a kezét, és azt mondja, hogy gyere ki onnan. Mert Isten azt akarja, hogyha ott van a szívedben a vágy, hogy boldog házasságban éljél, akkor legyen majd egy férjed, vagy egy feleséged, előtte egy mennyasszonyod, vagy egy vőlegényed, hogy szentségben és tisztaságban meg tud ezt élni, hogy az Isten vigyázni tudjon rád. Ha szükségek vannak az életedben, akkor Isten akar ezekkel foglalkozni, hogy az Isten vezetés alapján legyenek ezek betöltve, ne emberi manipuláció alapján. Ha bármilyen gödörben is ott vagy, Isten ma hív, hogy gyere, fogd meg az Isten kezét, és ha megfogod, ő ugyanúgy kihúz téged, mint azt a nőt, akit rajta kaptak a paráznaságon, és Jézus nem dobálta rá a követ, azt mondta neki, hogy menj el, és többé ne vétkezz. A zenészeket szeretném megkérni, hogy gyertek, segítsetek nekem, és a folytatásban énekelni fogunk majd még sok-sok dicséretet, és ezzel magasztalni fogjuk azt az Istent, aki elkészítette nekünk a keresztet, neked is és nekem is. És ahogy énekeljük az énekeket, arra szeretnélek hívni benneteket, hogyha téged megszólított ma este Isten, bármilyen területen, akkor ide hívunk a színpad előtt lévő térre, hogy gyere ide és együtt imádkozzunk. Emlékeztek, mondtam azt a történetet, hogy ha valamit megvallunk, ha valamit kimondunk, akkor azt az Isten komolyan veszi. És hogyha most úgy érzed, hogy szükséged van arra, hogy az Isten megerősítsen téged az élet bármilyen területén, hát hogy a párválasztás területén, hát hogy a szentségnek a területén, az elhívásnak a területén, vagy ma este jött el az ideje annak, hogy befogadj Jézust az életedbe, akkor téged arra hívunk, hogy majd a dicséret alatt gyere ide előre, hogy együtt tudjunk imádkozni. Hogy kifejezhessük azt, hogy Istennek a csodálatos alkotásai vagyunk, hogy mi az Istenhez tartozunk. Azt mondja a Biblia, Jeremiás 29.11-ben, kezdtettek. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek, ha segítségül hívtok és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, ha teljes szívvel folyamodtok hozzám. Olyan sokat mond Isten, nem? Azt mondja Isten, én tudom, hogy mi a tervem veled. Én ismerem a forgatókönyvet, hiszen én írtam, ezt mondja Isten. És ha te segítségül hívsz engem, ha jössz és azt mondod, Uram, szeretném látni ezt a forgatókönyvet, szeretnék belesimulni a te tervedbe, akkor Isten megmutatja, és azt mondja, hogy ennek az eredménye békesség lesz, és nem romlás. Nem a gödör mélyét fogja neked Isten megmutatni, hanem a gödör mélyéről fog kihozni téged, hogy Isten áldást adjon. Ha imádkozol hozzám, akkor meghallgatlak, megtaláltok engem, ha kerestek, ha teljes szívvel folyamodtok hozzám. Ki az, aki ma este keresi az Urat? Aki úgy érzi, hogy olyan szükségem van Istenre, olyan jó lenne újra kifejezni az Úrhoz tartozom, vagy talán életemben először, vagy kérni tőle valamit, ami régen ott van a szívemen. Régóta szeretném, de nem működik valami miatt. És ma este kiálltok az Úrhoz, hogy az Istennek a békessége, ami nem romlás, hanem áldás, az jöjjön az életembe. Azt mondja a Biblia, mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát, de jaj az egyedülállónak, mert nem emeli föl senki. Isten azt akarja, hogy ma este senki ne legyen egyedülálló. Hogy mindenki föl legyen emelve, aki vár erre. Lehet, hogy Isten ma mutatja meg neked, hogy ki lesz a férjed vagy a feleséged, hogy megerősít ebben. Valahogy belenged látni a mennyei tervbe, a mennyei forgatókönyvbe. És amikor látod, akkor azt mondod, hogy milyen jó, hogy én Istenhez tartozom. Hiszünk ebben? Kérlek benneteket, álljatok föl. Szeretnék most imádkozni, és aztán a csapat elkezd énekelni, és kérlek benneteket, hogy kapcsolódjatok be a dicséretbe, és amíg énekünk, ha valakit ezt megszólított ma este Isten, és szeretnéd, hogy itt imádkozzunk együtt, vagy akár utána, vagy személyesen, és szeretnéd, hogyha valaki imádkozzon, érted, arra is lesz lehetőség, akkor kérlek arra, hogy gyere ide előre a színpad előtt lévő térre. Az énekek alatt előre lehet jönni, és utána fogunk majd imádkozni együtt. Hogy mindaz, amiről Isten üzen nekünk, az valóság, élet legyen az életünkben. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Te megígérted, hogy a Te igéd az élő és ható és igaz, és amikor Te elküldöd az igédet, akkor soha nem tér vissza üresen. Tudjuk, Uram, hogy ma este is szóltál. Köszönjük a Te Szent Szellemednek a működését ma este. Minden kijelentésedet, amit adtál. Uram, köszönjük ezt. És imádkozunk hozzád, Uram, hogy akit megszólítottál azoknak az életében, a Te kijelentésed, az Istennek az igéje, az váljon valósággá. Köszönjük, Uram, hogy Te jó vagy hozzánk. Köszönjük a kegyelmet, amit adsz nekünk. És köszönjük, hogy ma van a kegyelemnek a napja. Ma van a kegyelemnek az ideje. Ma meg lehet térni, ma hozzád lehet jönni. Ma hozzád lehet kiáltani, és Te nagy és megfoghatatlan dolgokat tudsz nekünk kijelenteni, amit még eddig nem tudtunk. Urunk, Istenünk, jövünk hozzád, és imádkozunk azért, Uram, hogy mindazok, akik itt vagyunk, az üdvösségnek a részesei tudjunk lenni, és imádkozom azokért, akik még nem döntöttek melletted. Ma este szólítsd meg őket, Uram, hogy az életüket tudják átadni neked. És hívjuk őket, Uram, hogy jöjjenek a Te jelenlétedbe. És imádkozom mindazokért, akik elfáradtak, kiégtek, hogy bármilyen bűn gyötri az életüket, vagy kísértés. Imádkozom értük, hogy adj megújulást, Uram. Hogy valamennyien mi a Te nevedet tudjuk fölemelni. Hogy azokban a városokban, országokban, ahol élünk, ahol helyezel bennünket, azokra a munkahelyekre, vagy iskolákba, ott az Istennek az igéjét tudjuk kiárasztani, és képviselni Téged, aki jó és hatalmas Isten vagy. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy így erősíts meg bennünket. Kérünk, hogy a Te szellemeddel gyere, és adj nekünk bűnbánatot, akinek erre van szüksége, hogy tisztuljon meg a szívünk minden hiába valóságtól, minden bűntől. És kérünk, Szentlélek, hogy gyere és töltsd be bennünket, és áldj meg bennünket, Urunk. Hívunk Téged, hogy munkálkodj továbbra is itt az életünkben. És legyen áldott a Te neved mindazért, amit teszel. Az Úr Jézus Krisztusnak a nevében, aki meghalt és feltámadt, az ő nevében imádkozunk, Uram. Amen. Nos, tehát fogjuk énekelni a dicséreteket, és ha Isten megszólított téged, és szeretnéd, hogy ezt demonstráld és kifejezd, ami nagyon fontos, akkor gyere ide előre.
Mindenem tiéd, az egész életem, szívem teljesen, átadom neked. Saját terveim és büszkeségemet most lábadhoz teszem, új életet nyerek. Tiéd minden álmom, az életem, kárnak ítélem, mit a világ felkínál, hogy megismerjelek a dicsőségeddel, s fájdalmaddal is osztozzam veled. Tiéd minden álmom, az életem, mindenem. Tiéd minden álom, az életem.
egész életem, a szívem teljesen átadom neked. Saját terveim és büszkeségemen most feladatot teszem, jó életet nyerek ti. Kárnak ítélem, mit a világ felkínál, hogy megismerjelek a dicsőségeddel, fájdalmaddal is osztozzam veled téged.
Hogy ha észreveszed, hogy döglött lovan lovagolsz, akkor legjobb, ha leszállsz róla. Egy nagyon egyszerű igazság. De Isten most azt üzeni neked és nekem, hogyha észrevetted, hogy olyan dolgokat csinálsz, ami nem az életet munkája benned, aminek nincs értelme, ami csak a gödör mélyére húz téged, akkor szállj ki ebből a gödörből, hagyd abba. Isten kinyújtja a kezét, és azt mondja, hogy gyere. Azt mondja a Biblia, Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik, ami embereknek lehetetlen, az Istennél lehetséges. Ha győzködsz a hitetlenséggel, hogy engem is elfogadhat-e Isten, hogy jöhetnék én az Istenhez, én nem vagyok elég jó, azt mondja a Biblia, hogy amit te lehetetlennek gondolsz, azt az Isten úgy dönt, hogy lehetséges. Lehet, hogy a jövőddel kapcsolatban van ott egy ilyen félelem benned, és azt mondja, lehetetlen, hogy ebből valami jó kijöjjön. És az Isten azt mondja, hogy lehetséges. Ne félj. Az Isten jó dolgot akar neked adni. Az Isten mennyei tervében nem az, hogy tönkre menjél, hogy a pokolba jussál, hanem Isten onnan akar kiemelni téged. És szeretnék még egy igét idézni. Azt mondja a Biblia, Zsidók 1-2-ben, hogy ezekben az időkben, amiben most is élünk, Isten a Fiú által szól hozzánk, vagyis Jézus Krisztus által. Ha szeretnéd hallani az Istennek a szavát, az Istennek a kijelentését, ha azt kérdezed Istentől, hogy mi lesz velem, vagy mit akarsz velem, akkor a legfontosabb az, hogy gyere a kereszthez. Ha átadod Krisztusnak az életedet, akkor elkezded hallani az Istennek a szavát. Ebben az időben, amiben mi is élünk, az utolsó időkben, Isten Krisztus által szól. És aki Krisztus hangját nem hallja, semmit nem fog hallani. Aki meghallja Krisztus hangját, Krisztus üzenetét, az mindent érteni fog. Egyszerűen érteni fogod, hogy a Szent Szellem mit mond neked, hogy mit akar majd vezetni, milyen módon akarja vezetni az életedet. Isten jó, és Isten hív téged. Folytassuk meg az éneket, és akik előre jöttetek, vagy jöttök még, azokkal fogunk majd együtt imádkozni.